Az év eleje óta már 120 millió felett van az az összeg, amelyet csak a Megafon influencerek elköltöttek a Facebookon hirdetésekre, és ehhez jön hozzá a kormány, a Fidesz és a kormány oldali média összhirdetése, ami összességében már a 200 millió forint körüli összeget is eléri.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
A kegyelmi botrány kirobbanása óta rengeteg pénzt költ a médiában, a közösségi médiában, a Fidesz leginkább a Megafonon keresztül. A Mérték média elemző, a Lakmusz és a Political Capital az év elején elindította a közös választásfigyelő oldalát, választási hirdetésfigyelő oldalát. Az első három hónap tapasztalatairól fogunk beszélgetni Zöldi Blankával, a Lakmusz főszerkesztőjével, és Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával. Ez itt a Dezinformáció hatalma, én Benyó Rita vagyok. Ugye az oldalt azért indítottátok, hogy a 24-es európai parlamenti és önkormányzati választás előtti kampány költéseket figyeljétek, de hát közben itt a kampányba bejött egy kegyelmi botrány. Mennyire írta ez felül a tematikát, a hirdetési felületeket, a csatornákat?
Ezt a projektet, amit az Európai Média és Információs Alap támogatásával és a magyar HDMO projekthez szorosan kapcsolódva készítjük. Szóval ebben a projektben igazából éppen azt terveztük, hogy egy kicsit rajta tartjuk az ujjunkat a politikai hirdetések ütőerén, és hogy mind a költések, mind a tematika szempontjából megnézzük azt, hogy mik azok a fontos témák a közösségi médiában, amelyekre a politikai szereplők sok pénzt akarnak költeni, és hogy mik a főbb kampánytémák. Ugyebár ebből a szempontból egy nyitott vizsgálódással kezdtünk, és ennyiben nem bolygatta meg azt, amit terveztünk eredetileg, sőt, éppen az talán az érdekes ebben a projektben, hogy részben persze azt tárja fel, amit eddig is tudtunk azzal kapcsolatban, hogy milyen iszonyatos mennyiségű pénz, és tegyük hozzá, javarészt közpénz megy a közösségi média felületekre, főleg kormány oldalról, de nem kizárólag onnan a hirdetésekbe, de hogy megnézhetjük azt, hogy mik azok a témák, amelyekre hirtelen ráugrik a propagandagépezet, illetve amelyre hirtelen ráugranak a politikai szereplők, és mennyire téríti el az eredeti témát. És itt kifejezetten azt láttuk, hogy ez az ügy, ez tényleg nagyon felforgatta a hazai online hirdetett közbeszédet is, ami ugyebár végső soron a közbeszédnek ez a kampányszerűen pusholt oldala, és az is nagyon látszik, hogy a kormány oldal kommunikációját azt eltérített az eredeti irányvonalról. Korábban a Lakmusznak is született ebbe egy kiváló anyaga, olyan témák dominálták a kormány oldali közbeszédet, mint hogy például a német kormány, amely és a német baloldal egyébként, amiben ugyebár a kiterjesztő értelemben Megafon, mondjuk Ursula von der Leyent, meg Manfred Webert és másokat is, tehát jobboldali politikusokat is beleért, tehát hogy ők hogyan mennek szembe a választók akaratával, és azt láttuk, hogy egy ideig ugyebár szerette volna a kormány oldal az eredeti trekket megőrizni, de egész egyszerűen az eredeti sínről lebillentette ez az ügy a kormány kommunikációt.
Blanka, akkor egy kicsit nézzük azt az első három hónap alapján, hogy mondjuk mi volt az, ami januárban témaként legerősebb volt, és aztán hogyan és mi vette át ezeknek a szerepét?
Igen, szerintem ez a projekt nagyon jól mutatja, hogy milyen jól tudnak együtt dolgozni a kutatók, meg a tényellenőrzéssel foglalkozó újságírók, mert itt most pont ez történik, hogy a Political Capital nézi igazából azt, hogy milyen narratívákra költenek igazán sok pénzt. Mi pedig a Lakmusszal megpróbáljuk azt megmutatni, hogy ezekben a narratívákban mik azok az elemek, amelyek dezinformációk, információt, vagy hamis információt tartalmaznak, és pont amiről Péter is beszélt, az volt az érdekes, hogy az első 3 hónapban, vagy amióta elkezdtünk igazából ennek a projektnek a megvalósításával foglalkozni, ilyen eléggé széttöredezett témák voltak. Szerintem ez nagyon jó példa az, hogy a német gazdaság romokban van. Persze, erről is írtunk például tényellenőrzést, hogy valóban az-e az oka, mint ahogy a Megafon videók sugallják, hogy a német gazdaság romokban van, hogy a német embereknek elegük van abból, hogy a kormányuk az ukrajnai fegyverköltésre küldi vagy az ukrajnai fegyverszállítmányokra költi a pénzt, illetve odáig eljutottak, hogy hát a globalisták Soros György és stb. Az oka a német gazdaság állapotának. Erről tudunk egy olyan cikket írni, amiben bemutatjuk például azt, hogy mik azok a sokkal összetettebb gazdasági folyamatok, amikből ez a problémás német gazdasági helyzet látszik most. És abszolút januárban ez volt az, ami domináns volt, és jött a kegyelmi botrány. Azt láttuk, hogy egy ideig csönd, ugyanaz a féle határozatlanság látszott, mint egyébként a kormányzati kommunikációban. Majd nagyon érdekes volt azt látni, hogy hogyan ugrott meg eszméletlen módon a költés. Ahogy összeszámoltuk, 50 millió forintnyi pénzt reklámoztak el, nagyon-nagyon hirtelen, hogyha jól emlékszem, gyakorlatilag egy hét alatt.
Ezt meg is tudjuk mutatni, van egy ábránk erről, amit ugye a Lakmuszon is megjelent, ez talán a második ábra, amit közzé tettetek, ugye arról, hogy, bocsánat, közben én is keresem magam előtt, a Megafon hirdetési költségei a Facebookon, ugye itt látszik igazából, hogy van egy ilyen iszonyatosan nagy kiugrás február 11 és 17 között, tehát egy hét alatt egy akkora kiugrás, ami előtte igen, itt látható ez a tábla, akkor ugye ez most egyből azt is megmutatja nekünk, hogy ahol ez a nagy költés van, az pedig nem más platform, mint a Megafon, tehát nem a hivatalos politikusi oldalak, és nem a Fidesz oldala, nem a kormány oldala, hanem a Megafon oldala.
Igen.
Ez általában így van-e, vagy csak erre az időszakra jellemző?
Ez általában így van, azt látjuk, hogy messze a Megafon influencerek azok, akik a legtöbbet költik általánosságban a Facebookon politikai hirdetésekre, és hát az éveleje óta már 120 millió felett van az az összeg, amelyet csak a Megafon influencerek elköltöttek a Facebookon hirdetésekre, és ehhez jön hozzá a kormány, a Fidesz és a kormány oldali média összhirdetése, ami összességében már a 200 millió forint körüli összeget is eléri, és valóban ez a kiugrás az éppen azért nagyon fontos, mert hogy jól mutatja azt, hogy azért ez a gépezet ez ebből a szempontból reflektív, tehát hogy nyilván van egy előzetesen elhatározott kampány tematika, ami végig fognak menni, de hogyha ilyen rendkívüli eset történik, akkor megugranak ezek a hirdetésszámok, és akkor ennek a jelentőség, vagy hogy ennek a kommunikációs platformnak a jelentőség is megnő. Annyit ezen a ponton azért hadd tegyek hozzá, hogy igazából egész pontosan nem tudjuk, hogy milyen hatása van a Megafonnak egyébként a választókra. Amit tudunk az, hogy nagyon-nagyon sok pénzt ülnek bele, amikor mondjuk nemzetközi konferenciákon kollégáknak ezeket a hatalmas összegeket egy 10 milliós országban, akkor azért mindenkinek leesik az álla. És ez bár jól illeszkedik ahhoz az ilyen szőnyegbombázási kommunikációs stratégiához, ami alapvetően a mennyiségre és nem a minőségre épít, tehát ugyanazt az üzenetet, óriás plakátokon, Megafonon, Fidesz hirdetésekben, stb. Mindenhol nagyon koncentrált és rengeteg erőforrásból nyomja át, de volt a Mértéknek egy olyan kutatása még a tavalyi évben, ami azért azt mutatta, hogy egyébként a Megafon influencereknek az ismertsége az nem olyan nagyon nagy a Facebookon, hogyha név alapján kérdezték őket, persze lehet, hogy valakinek megvolt a videó, csak nem emlékszik, hogy kitől származik, de azért összességében el lehet azt mondani, hogy egyelőre azért nem misztifikáljuk túl még szerintem a Megafont, mert hogy alapnak vesszük általában, hogy ennek nagyon nagy a hatása, de lehet, hogy a Fidesz kampány arzenáljában ez egy eszköz, aminek különállóan viszont nem lehet mérni hatékonyságát.
Ugye itt most mutatunk közben még egy táblát, amin azon is, azt is lehet látni, hogy konkrétan kikhez megy ez el, és Bohár Dániel nyeri most már hetek óta, hogyha jól láttam ezt a versenyt, és hát ugye Bohár Dániel kezdett a Hír TV-ben, Pesti srácok, de hát kifejezetten, ugye mostanában ő szokott lenni a miniszterelnök nyilvános szerepléseinél a felkérdező. Van ő neki már akkora ismertsége, hogy megéri, ha most jól láttam, 50 millió forintot rákölteni az elmúlt hetekben?
Ó, már 50 millió forintot költöttek egy
Hát ha jól látom, akkor igen.
Igen, nagyon, nagyon kemény egyébként ezeket az összegeket összeadni, de azt látjuk, hogy nem minden posztot hirdetnek. Nem egyértelmű az, hogy pontosan ez hogyan döntik el, hogy mi az, ami hirdetni való, mi az, ami nem. De mondjuk a kegyelmi ügynél szerintem nagyon érdekes volt, hogy látszik bizonyos tesztelése, azt hiszem, annak, hogy mi megy igazán jól, és mi nem. A kegyelmi ügy kapcsán például Bohár Dániel volt az elsők között, aki először elkezdte Magyar Péter támadni, és kirakott ilyen lejárató jellegű videókat arról, hogy focista feleség, hogy sértett ember, stb. Aztán ezek a fajta videók, néhányan átvették még a megafonos beszélőfejek közül, de utána teljesen kikoptak. Most a legutóbbi elemzésben azt láttuk, hogy februárra úgy, ahogy van, eltűntek, és előjött egy újabb narratíva, az, hogy a Fidesznél van következménye a különböző hibáknak, a bal oldalon nincs, a bűnöknek sem. Ez volt az egyik nagy narratíva. Uh-huh. A másik az, hogy a Fidesz mindig is kiállt a gyerekvédelemmel kapcsolatos intézkedésekre. Bezzeg a bal oldal nem szavazta meg a gyerekvédelmi törvényt, és ez például két olyan narratíva, amit szintén ki lehet mutatni, hogy milyen sok ponton torzít és nem felel meg a valóságnak. Tehát látszik abszolút egy ilyen hullámzás abban, hogy mi az, ami felfut, és mi az, ami nem.
Mi lehet annak az oka, hogy amíg ugye Magyar Pétertől is tudjuk, az első napokból már tudjuk, ő akkor már elmondta, hogy mennyit költöttek rá, 10-20 milliókról beszélt csak az első nap.
A mi elemzésünket hivatkozta. Egyébként nem szeretném túl reklámozni magunkat, csak ezt a biztonság kedvéért megjegyzem, hogyha esetleg a hallgatóknak nem lenne egyértelmű.
De hogy mi az oka annak, hogy a rákövetkező hétre, vagy a múlt hétre szinte teljesen eltűntek ezek a hirdetések? Mi az oka annak, hogy egyszer csak történt egy váltás abban, hogy költsenek-e pénzt Magyar Péterre, avagy sem a Fidesznél?
Én itt Blankának a gondolatához kapcsolódnék, hogy nem tudjuk pontosan, és hogy szerintem az fontos látni, hogy itt tényleg valószínűleg olyan döntésekről van szó, amelyek szűk körbe születnek gyorsan, hirtelen, néha jó döntések, néha kevésbé jó döntések, és ennek a pontos okát szerintem itt nehéz látni, én azt gondolom, hogy valószínűleg vagy azt mérték, hogy ezeknek a nézettség, tehát hogy vagy előttek egy olyan platót, ami után már nem nagyon lehet azt várni, hogy ezeket az üzeneteket több hirdetéssel, több emberhez el lehet juttatni, vagy azért már azt látták, hogy maga a narratíva az nem annyira sikeres abban, hogy eladják, és itt azért mindig van...
Vagy talán túlismertétették ők maguk Magyar
Péter. Volt egy ilyen meglátás, és igen.
Az is lehet, és azért azt itt fontos látni, hogy gyakorlatilag szinte végtelen közpénz birtokában azért itt lehet kísérletezni. Tehát itt van arra lehetőség, és még kellően távol vagyunk a választáshoz, hogy meg lehessen nézni azt, hogy a különböző üzenetek hogy meg mint mennek, és nyilván itt a visszajelzések alapján finomítják, módosítják az üzenetet. De itt még két gondolatot röviden mondanék. Az egyik az, hogy abban, tehát az, hogy zajlik ez a kísérletezés, és hogy rengeteget költenek, emellett azért azt látjuk ugyebár a közvéleménykutatásokban, hogy egy picit hát az egy picit bezuhant a Fidesznek a népszerűsége, és lehet, hogy nem kell ezt túl hangsúlyozni, de azért azt fontos hozzátenni, hogy ezek a kommunikációs eszközök sem mindenhatóak, és hogy igenis vannak olyan helyzetek, amelyet egy ilyen rugalmasnak tűnő, de igazából nagyon merev és nagyon kiszámítható gépezet nem feltétlenül tud jól kezelni. A másik gondolat, hogy azért itt az influencer fogalmát, amelyet mi is használunk, de azért itt meg kell csillagozni, és azért hozzátenni azt, hogy az influencerek esetében mi azt szoktuk feltételezni, hogy olyan emberekről van szó, akik bizonyos meggyőződések birtokában, ugye, de azért alapvetően saját véleményüket mondják. Most a Megafon influencerek esetében azért kérdés, hogy mennyire beszélhetünk valódi influencerekről olyan személyek esetében, akinek egy része egyáltalán nem volt ismert egyébként a Megafon előtt, semmi szerves támogatottságuk és beágyazottságuk nincsen a kommunikációs térben, hogyha nem raknak iszonyatos mennyiségű pénzt a videóikra, akkor bocsánat, de szinte senkit nem érdekelnek, azért kell ilyen sok pénzt rakni a videóikra. Tehát hogy azért ez egy tényleg kommunikációs gépezet, ahol feltetted a fontos kérdést, hogy valóban olyan fontosak ezek az arcok, híresek, hogy megéri beléjük ennyi pénzt rakni. A legutóbbi választáson ez a modell sikeresnek bizonyult, de azért tegyük azt is hozzá, hogy egy ilyen éles kommunikációs helyzetben, amikor azt látjuk, hogy a hivatalos narratívák egész egyszerűen nem tapadnak meg, nem nagyon hatnak a közvéleményre, akkor a Megafon, mint egy eszköz is sokkal kisebb hatékonysággal tud csak működni.
Mennyire igaz akkor az, hogy ez a költés, meg mondjuk a Megafon meghirdetése, az igazából arra szolgál, hogy utána más országos, jobban ismert klasszikus médiumok, akár közmédia, akár Origó, akár Index, tehát hagyományos csatornák, átvegyék, és kvázi mint kész hírt adják aztán már tovább. Mennyire ez a mechanizmus van mögötte?
Én ezt egy konkrét példán nem egészen így láttam. Nagyon-nagyon érdekes volt szerintem a Magyar Péter ügy kapcsán az Indexnek a szerepe. Ott csináltunk egy viszonylag gyors elemzést arról, hogy hogyan szállt be a propaganda Magyar Péterbe, hogyan kezdődtek ezek az ellene felépített támadások, és ott például az Index volt az első olyan mainstream orgánum, ami elkezdte azt pedzegetni például, hogy akkor pontosan hogy is volt a lemondása, hogy akkor mikor nyújtotta be, mikortól lehetett tudni, stb. Tehát az Index volt az, aki bedobott először Magyar Péterrel kapcsolatban egy ilyen kérdőjeles dolgot, utána az még előtte volt, hogy amikor az Index először beszámolt arról, hogy egyáltalán megjelent Magyar Péter a színen, először lehoztak egy viszonylag hosszú cikket, amiben benne volt a Tónikra, a Barbarákra való utalás, utána azt kiszerkesztették belőle utalakat. Itt azért látszik az, hogy az Index hogyan működött ebben a konkrét esetben, és utána indultak el a megafonos videók. Tehát ezt most egy ilyen konkrét esettel tudom igazából szemléltetni, és nem emlékszem annyira olyanra ebben a konkrét esetben, amikor megafonos videókat vettek volna át igazként.
Igen, én is azt gondolom, hogy a Megafon sokszor talán inkább már azokat az üzeneteket hangsúlyozza, amelyek egyébként is megjelennek a közmédiában, a Fidesz kommunikációjában, a kormányzati kommunikációban, persze bizonyos esetekben nem, mert nyilván a külügyminiszter mondjuk nem mondhat hangosan olyan dolgokat, vagy legalábbis ritkábban szokott, mint ami a Megafon videókban vannak arról, hogy omlik össze Németország, és válik gyakorlatilag a migránsoknak, meg az LMBTQ propagandának, stb. A martalékává. Tehát, hogy van ennek talán egy ilyen kísérleti labor jellege, de én azt hiszem, hogy ebben a gépezetben, aminek ugyebár tegyük itt hozzá, hogy tényleg kívülről néhány korábban ott dolgozott ember interjújából, de alapvetően inkább kívülről próbáljuk a viselkedéséből kikövetkeztetni, hogy zajlik a döntéshozatal, de hogy én nem gondolom, hogy van ilyen egyértelmű okokozat, hogy ami először megjelenik a Megafonon, és az jól működik, azt utána tovább viszik. Én azt hiszem, hogy a közvéleménykutatásoknak lehet egy fontosabb oki szerepe, amelyek ugyebár folyamatosan zajlanak, mint nagymintás közvéleménykutatások, mint fókuszcsoportos kutatások, mint online közvéleménykutatások, rengeteg pénzből szintén, amelyek visszacsatolásokat kapnak, adnak a döntéshozóknak arról, hogy mi működik kevésbé, és mi nem, de azért azt is tegyük hozzá, hogy vannak olyan üzenetek, amelyeket nagyon nehéz azt elképzelni, hogy közvéleménykutatásokban találták elképesztően nyerőnek. Tehát ugye ennek a rendszernek a logikája kommunikációsan nem mindig populista, hanem van, hogy inkább transformatív, átalakítani akarják a közvéleményt. Például az, hogy a szuverenitás szó vált ennyire meghatározó a politikai kommunikációban, amihez azért, hogyha az ember a politikai kommunikációs tankönyvek első oldalát megnézi, ott általában az szokott lenni, hogy mondjuk ilyen idegen szót, ami nem nem annyira közismert, amelyet sokan az idegen szavak szótárából kell, hogy értelmezek, nem biztos, hogy jó, hogyha ezt teszed meg a kampányod alapjának, mégis ezt tették meg az alapjának. Tehát, hogy itt megint csak oda térünk, szerintem vissza, hogy kellő pénz birtokában megtehetik azt is a döntéshozók, hogy ami nem annyira jól működik, azt is, akkor abban egy kicsit több pénzt tolnak bele, és alapvetően itt úgy próbálnak játszani a közvéleménnyel, mint a gyurmával.
Közben itt mutatunk egy újabb táblát, és akkor beszéljünk egy kicsit a többi szereplőről is, mert ugye azért nem csak a Fidesz költ, de például ebből a listából látszik, hogy a pártok költenek, nem tudom, hogy Magyar Pétert például már vizsgáltátok-e, hogy ő költe külön, vagy kell-e, vagy organikusan fejlődik az ő követő tábora?
Én úgy emlékszem, hogy nem voltak költések az ő videóim, illetve üzeneteim, posztjaim, de ugyebár mi mindenkit nézünk, aki ebben a projektben, aki politikai hirdetést ad fel, az biztos, hogy a top listában nincs benne, meg kell néznem az adatokat, de én úgy emlékszem, hogy fizetett hirdetéseket ő nem nagyon rakott a posztjaira eddig.
Ez, amit most itt látunk, hogy körülbelül az összes ellenzéki párt költ közel annyit, mint a Fidesz, vagy annyit sem, mert közben azért a Mi Hazánkat érdemes innen levonni, meg a KDNP-t is érdemes innen levonni. Szóval, hogy ez mennyire tudja mégiscsak kiegyenlíteni, vagy attól, hogy itt nem egy nagy fizető van, hanem több párt, több üzenettel, az üzenet maga szét is töredezik. Ezt tudjátok-e vizsgálni?
Ezt külön így nem vizsgáljuk, nyilván látjuk, tehát hogy mindenki látja, hogy ez egy széttöredezett ellenzék, amelyik nem tud nagyon hasonló üzeneteket megfogalmazni, de összességében, ha csak a számokat nézzük, akkor hogyha összeadjuk a Megafonnak, a kormányzati csatornáknak, a Fidesznek az összhirdetését, és amellé rakjuk mondjuk az ellenzéki pártoknak, vagy akár az ellenzéki párt, vélhetően az ellenzéki pártok által működtetett különböző orgánumoknak ez a lényeg, stb. Az össz hirdetéseit, akkor elképesztő az aszimmetria. És igazából ez a fontos, tehát, hogy ugyebár azt mondhatjuk, hogy mindenki ugyanazon a kommunikációs téren játszik, csak hát van akinek a kapuja az mondjuk háromszor akkora, mint
ez
a
mondjuk
másiknak.
Fontos, hogy ugye, ha jól értem, akkor az állami számvevőszék ezt vizsgálhatja, amit most látunk táblát, tehát a Fidesz címszó alatt megjelenő 27 milliót és a pártok alatt megjelenőt, de azt, hogy a Megafon, a CÖF, az mennyit hirdet, az már nem tartozik a kampányköltések keretébe.
Hát, és nagyon érdekes, például ezt is reklámozták egyébként az elmúlt időszakban az állami számvevőszéknek a jelentését, hogy lám-lám, ugye az előző választásokon kiderült, hogy az ellenzéki pártok milyen tiltott kampányfinanszírozási eszközökkel éltek, és ugye ezt utána reklámokban tolták a különböző szereplők, akiket itt látunk, meg a megafonos emberek, és valójában az állami számvevőszéknek a módszertanával az azért eléggé érdekes, hogy ugye azért vizsgálták, azt mondják, az ellenzéki összefogásnak a követéseit, azért mert volt arról egy kijelentés, Márki-Zay Péter azt mondta, hogy itt volt egy ilyen koordinált mozgás. Ellenben az állami számvevőszék érvelése szerint ilyenre nincsen bizonyíték a Fidesz és például a CÖF, vagy például a megafonos arcok között. És igen, amit említettél, hogy itt a Fidesz és a többi parlamenti pár között milyen óriási az eltérés, szerintem az a nagyon durva, és így nekem egészen ijesztő volt látni az első adatokat, hogyha még az összes ellenzéki pár és a Fidesznek a költéseit összeadjuk, az is körülbelül mennyi volt? Harmad annyi volt, mint a megafonnak? Tehát, hogy a megafon az egyszerűen olyan irtózatos mérték van ezek fölött a költések fölött, ami így elsőre nem is tűnik ki talán így egy átlagszemlélő számára, és ezeket nem vizsgálja az ÁSZ. Holott ugye nagy kérdés az, hogy mi számít bizonyítéknak, az számít bizonyítéknak, hogyha Orbán Viktor kiáll a pódiumra, és azt mondja, hogy bizony, a CÖF az, nem tudom, támogatja a Fidesznek a kampányát, ez vajon bizonyíték, vagy az bizonyíték-e, hogyha kimutatjuk, amit nagyon-nagyon pontosan ki lehet mutatni, hogy milyen koordinált viselkedés figyelhető meg abban, hogyha elindul egy kormányzati narratíva, és utána gyakorlatilag perceken belül kapcsolódnak rá különböző megafonos influencerek. Tehát itt az állami számvevőszéknek az a kérdés, hogy valójában mekkora szándék van arra, hogy a valódi nagyköltéseket vizsgálja, az továbbra is egy nyitott kérdés.
Igen, igen. Ez nagyon fontos szerintem, és még azt tegyük hozzá, hogy azért volt már egy olyan bírósági ítélet, amely kimondta, hogy egyébként a Megafon költéséről lehet közpénzként beszélni, vagy bocsánat, a Megafon forrásaiként a közpénz kiterjesztett értelmében. Tehát, hogy ez a döntés is befolyásolhatná az állami számvevőszék vezetőjét és apparátusát akkor, amikor döntenek arról, hogy kit ellenőriznek és kit nem, de valóban hát arra számíthatunk, hogy alapvetően az állami számvevőszék az, mint ahogy az előző választás esetében, így most is csak és kizárólag a hivatalos kampányköltéseket fogja vizsgálni, amelyek nyilván főleg a hivatalos közlések alapján nyilvánvalóan a kormány oldal esetében nem fogják átlépni azt a limitet, amelyet a törvények megszabnak, és viszont ezek a kiszervezett kampányok, ezek ugyebár egyrésztről elvileg jók arra is, ez kérdés, hogy ez már mennyire hatékony, hogy eltávolítsa magától ezt az üzenetet a kormány oldal, tehát azt mondja, hogy hát ezt nem is én mondom, hanem az influencerek, akik a saját véleményüket mondják, vagy éppen a civil összefogás fórum, a Patrióta Magyaroknak a lazán szerveződő és csak belső motiváció által hajtott társulata, illetve arra is jó, hogy valóban a kampányköltéseknél egyáltalán ne kelljen ezt a korlátot figyelembe venni.
Ugye mi is most elsősorban Facebookról beszéltünk, és az adatok is elsősorban onnan származtak. Ennek mi az oka? A COVID alatt ugye szerintem sokan emlékeznek, hogy a YouTube volt az, ahol a kormány és akár a Fidesz is, meg a hozzátartozó gépezet nagyon sokat hirdetett, sokat beszéltünk akkor is arról, hogy gyerekekhez is eljutnak a Gyurcsány miniferis kampányüzenetek. De minthogyha ez teljesen megszűnt volna, és teljesen áttevődött volna ez a hirdetési, vagy ez a pénzköltési mechanizmus a Facebookra. Így van-e?
Teljesen nem szűnt meg, figyeljük a Google-es hirdetéseket, és ez ugye a YouTube-on fotóreklámok, meg az egyéb weblapokon megjelenő Google, akár statikus, akár videós hirdetések is, kevesebb van. Erről is van egy grafikonunk egyébként, látszik, hogy sokkal kisebb mértékben hirdetnek. Én azt láttam, hogy például az ellenzéki pártok, minthogyha egy fokkal jobban használnánk ezt, vagy aktívabban, még korábban ősszel néztük például a Momentumnak a plakát kampányát, aminek az volt a fő üzenete, hogy minden Orbán hibája az inflációtól kezdve a megszorításokig, stb. Abban is voltak azért bizonyos csúsztatások, azért emlékszem erre, de az például nagyon-nagyon sok YouTube spotban is ment folyamatosan. Kevesebb a Fidesznél a kormányzati hirdetés jelenleg.
De ez egész egyszerűen a magyar nyilvánosság összetétele miatt van így? Tehát, hogy mondjuk egy Momentumos szavazó többet van a YouTube-on, mint a Facebookon, és fordítva a Fideszes szavazó többet van a Facebookon, mint a YouTube-on?
Ez nagyon-nagyon jó kérdés, és erre szerintem részletes az adatokból nem tudunk választ adni. Azt mindenképpen el lehet mondani, hogy egyébként tényleg a Facebook vált az utóbbi években gyakorlatilag a legfontosabb közösségi média platformá politikai diskurzusokat tekintve.
Magyarországon,
és egyáltalán nem mindenhol van így, még a régióban se, de a YouTube szerepe az valóban egyébként megnőtt. A Facebook felhasználói viszont átlag életkorban a egyes kutatások szerint azért magasabb, tehát magasabb életkorúak, mint a YouTube felhasználói, és ezért valóban mondjuk, hogyha a Momentum el akarja érni javarészt a fiatal szavazókat, akkor ahhoz sikeresebb lehet. Én azért úgy látom, hogy a Fidesz többé-kevésbé, persze vannak még kísérletek arra, hogy a fiatalok körében növelje a támogatottságát, de többé-kevésbé beletörődött abba, hogy a nyugdíjasok, a középkorúak és a nyugdíjasok vannak túl reprezentálva a szavazótáborába, és hát velük kiválóan lehet választást nyerni, mint ahogy azt látjuk az előző alkalmakkor. Ugyebár a nyugdíjasokra egész egyszerűen jobban megéri költeni a hirdetéseket, hogyha mennyiségre mennek a pártok, mert egy öregedő társadalomban ez így Természetesen azt se felejtsük el egyébként, hogy az idősebb korosztályok aktívabbak általában a választásokon. Én ugyanakkor azért arra is számítok, hogy az éles kampányidőszakban valószínűleg megint visszatérnek a YouTube-ra a fizetett hirdetések, és hát amikor emlékeztetünk arra, hogy amikor igen, akár gyerekvideókat tettünk be a gyerekeknek, és kormányzati hirdetések vagy megafon hirdetések ugrattak rögtön az arcunkba, szóval szerintem lesz újra ilyen időszak a YouTube-on is, és viszont ez valószínűleg a végén a kampány időszak másik felébe számíthatunk erre. Nekem azt mondják közösségi médiával foglalkozó meg adatbányász ismerőseim, hogy egyébként a YouTube-on már nem csak a videók nézettsége növekszik, hanem a YouTube videók alatti komment folyamokban egyre többen vesznek részt, és egyre többször az írott kommentelős politikai vitáknak is egy ilyen
tehát
elsődleges
platformja. Tehát ott inkább a troll hadsereget érdemes bevetni, mint esetleg a hirdetés.
Elképzelhető, de szerintem azért látunk majd még hirdetett YouTube hirdetés bőven kormány.
Jó, de ezzel felhívjuk a figyelmet előző adásunkra, ahol meg a troll hadseregről beszélgettünk.
Egészen pontosan. Tökéletes a visszakötés.
Azért is hoztam ide. Egy fontos kérdés, hogy akár a Facebook, akár a Google, tehát a nagy tech cégeknek van-e bármi szemérmességük ekkora pénz láttán akár dezinformációt, akár fake news-t befogadni, vagy hogyha ennyit költ valaki, akkor igazából nem foglalkozik a tartalommal?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Pontosan azért, mert amikor például Magyarországon először megjelent az, hogy a Facebooknak lesz egy ilyen fact-checker programja, hogy ellenőrzik a platformon futó hamis információkat, hát akkor én így nagyon izgatottan néztem, na, mi lesz itt? Itt valami változás lesz.
Elveszted a munkád, mert megcsinálják.
Akkor még nem is foglalkoztam egyébként dezinformációval, tehát ezt még egy kicsit így messzebbről figyeltem, és amikor elolvastam az ezzel kapcsolatos első híreket, amiben nagyon hangsúlyozta a Facebook, hogy politikai hírekkel nem foglalkoznak, közélettel nem foglalkoznak, azért mert a szólásszabadság védelme ennél fontosabb, akkor egy kicsit úgy voltam vele, hogy hát persze, nagyon fontos az, hogy például az egészségügyi dezinformációt csekkolják, meg a különböző manipulált fényképeket megjelöljék a platformon. Na de Magyarországon a dezinformációnak egy nagyon-nagyon nagy része szól politikai témákról. És igen, akkor ezzel mi azt tudjuk csinálni, hogy a lakmuszon megírjuk az ezzel kapcsolatos tényellenőrzéseket, és akkor azt próbáljuk meg így minél több emberhez eljutatni, de ez a Facebooknak a belső tényellenőrző programján kívül esik, ez nem része egyáltalán neki. És ami a még nagyobb probléma, és amire kifejezetten ez a projektünk koncentrál, az, hogy ezek a platformcégek nem csak hogy hagyják úgy igazából ellenőrzés nélkül, hogy ezek az információk terjedjenek a felületükön, hanem kifejezetten pénzhez jutnak belőle azért, mert hirdetési pénzeket költenek rá, és hogy fogalmaztál, hogy van-e bennük bármi szemérmesség? Hát nem tudom, nézzük meg ezt az 50 millió forintot például, amit a Megafon elhirdetett egy hét alatt. Ez nem tudom, hogy pontosan milyen szabályok szerint meg, hogy ebből a Facebook pontosan hány százalékot kap meg, de ez alapvetően a Facebook számára bevételt jelent. És azt ugye meg tudjuk már korábbi kutatásokból, hogy ezeken a platformokon a gyűlöletkeltő, megosztó, nagy érzelmi reakciókat kiváltó üzenetek sokkal gyorsabban terjednek, mint az olyan, hát unalmas valóság, mondjuk azt, és üzleti érdekük a platformoknak az, hogy az emberek minél több interakciót, minél nagyobb platformon töltött időt csikarjanak, és ezek az üzenetek tökéletesen alkalmasak erre. Tehát most, amit próbálunk csinálni ezzel a projekttel, az, hogy számszerűsítsük azt, hogy a dezinformációs üzenetekre egy ilyen kampány során mennyi pénzt hirdetnek el, ergo mennyi jut a platformoknak ezekből. A political capital kifejezetten az ellenségképző, ellenséges narratíváknak a szerepét nézi ugyanebben a kérdésben, mert azt ugye meg kell jegyeznünk, hogy egy csomó esetben arról van szó, hogy nem lehet megmondani ezekre az üzenetekre, hogy igaz, hamis, fekete, fehér, hanem egy csomó olyan csúsztatás, ismétlés, ellenségképzés van benne, ami más eszközökkel operál, és nehéz a tényellenőrzés eszközben, meg újságírói eszközökkel megfogni, hogy pontosan hol itt a probléma.
Igen, és ez folytatandó, hogy azért annyit el kell mondani, hogy például a Facebooknak nincsen olyan dedikált policia, ami azt mondja, hogy dezinformációt, álhírt nem lehet terjeszteni a Facebookon, és szerintem ez jól van így. Mármint, hogy most nem akarom ezt a filozófiai oldalát megnyitni a beszélgetésnek, de nyilván az, hogy mi pontosan az álhír, mit tekintünk annak, ugyebár a politikában eleve az van sok értékvezérelt kijelentés, azt nehéz a valóság mércével megmérni, ha meg akarjuk mérni, akkor lehet, hogy hozzá tudjuk éleszteni mércéhez, de akkor meg kevésnek találtatik. Tehát, hogy nem, nyilván nem reális elvárás az, hogy a Facebookon csak mindenki mindig igazat mondjon, ne ironizáljon, ne humorizáljon, stb. Tehát, hogy ez nem lenne kívánatos, de azért annyit vállaltak a platformok, és ebből a szempontból a legtöbb tech platform, a Twittert, X-et kivéve, amely kilépett ebből a kezdeményezésből, van egy ilyen részben önként, részben vállalt, részben felülről erőltetett kezdeményezés, hogy bizonyos azért ilyen etikai alapelveknek feleljenek meg a közösségi média tartalom szolgáltatók, meg ez a tech cégek is az Európai Unióban jelen van, amely részben hivatalos státuszba is lép a Digital Services Act, a digitális szolgáltatások törvény elfogadásába, és ennek éppen most zajlik a kikényszerítése, a bevezetése az egyes alintézkedéseknek a megvalósítása. Egyelőre szerintem azt látjuk, hogy azon még nem nagyon talál fogást az Európai Bizottság, és úgy egyált az európai döntéshozók, hogy itt van egy elképesztő érdekegyesség. A Fidesz politikailag rengeteget profitál ezekből a hirdetésekből, a platformok pedig gazdaságilag rengeteget, milliárdos nagyságrendben profitálnak ezekből a hirdetésekből. Ez nem csak Magyarországon így van így, ez sok más országban is, de nem sok olyan média környezet van az Európai Unióban, és azt hiszem, hogy ez unikális mindenhol, ahol az állam a legnagyobb hirdető, mind a hagyományos médiában, mind a közösségi médiában, és akkor itt az állam meg a közpénzt, azt megint csak kiterjesztően értelmezhetjük, de ez a helyzet, tehát itt ennek elképesztően erős a valóságtorzító hatása, és bizonyos témákban, mondjuk, hogyha COVID-szkeptikus üzeneteket terjesztenének kampányszerűen a megafon influencerek, akkor valószínűleg több olyan videó lenne, amit úgy kiblőrözne a Facebook, amit megjelöl mondjuk egy létező fact-check alapján, amit mondjuk az AFP készít, hogy ez valótlan információt tartalmaz. De úgy látszik, hogy ezeknek a politikai állításoknak valóban nem nagyon akarja a valóságtartalmát vizsgálni, és ebből a szempontból az egy picit, lapos érvelésnek tartom azt, hogyha csak azt mondjuk, hogy a politika világa az olyan, ahol értékalapú állítások ütköznek, és azért ezt nem kell így megmérni, mert igenis mondjuk, amikor az ukrán frontról terjesztenek dezinformációkat, vagy amikor a szankciók hatására, stb. Itt azért olyan kérdésekről van szó, amelyeknek van geopolitikai jelentősége, és azért sok olyan állítás van. Igaz az, amit a Blanka mondott, hogy nem minden állításnál lehet egyértelműen igaz, hamis pecsétet rárakni, mert szofisztikáltabb a valóság manipulációja, de van, amikor meg nagyon fekete-fehér, és ezeknél sem nagyon látjuk azt, hogy akár a YouTube, aki konkrétan egy esetben is mondta, hogy ő nem szeretné vizsgálni, itt pont egy Brüsszel ellenes kampány esetében az állítások valóságtartalmát, mondjuk azt, hogy Brüsszel mennyire finanszírozza a Hamas közvetlenül, és azt látjuk, hogy a Facebook is ebben az esetben inkább szemérmesen félrenéz, és mintha inkább az anyagi érdekeit követni, és ez bizonyos szinten természetes, csak itt jön be az a kérdés, hogy mennyire lesz abban a nagyon sokat hangoztatott vállalásában sikeres az Európai Unió, hogy ebbe valami jó szabályozást bevezessen, ami elvezethet oda, hogy egyébként kevésbé torzuljon a médiaszerkezet, mert azt látjuk Magyarországon a közösségi médiában is nagyon torzult a médiaszerkezet.
Ha az elmúlt hetek konkrét hirdetéseire visszatérünk, akkor a hírekben hangsúlyosan jelent meg, de a számok mennyire támasztják alá azt, hogy Lázár János és Navracsics Tibor vitája az tényleg egy ilyen extrán meghirdetett dolog volt a közösségi médiában.
Én úgy emlékszem, hogy a PC legutóbbi kutatásában erről abszolút volt szó. Most a pontos számokat talán nem fogom tudni idézni, de hogy az érdekes szerintem mindenképpen, hogy ahogy közeledünk a helyi választásokhoz, a helyi témák egyre inkább be fognak kúszni, úgymond a hirdetéstárba, úgyhogy már dolgozunk azon, hogy feltérképezzük azt, hogy konkrétan milyen csoportokat érdemes itt figyelni, mert konkrétan Lázár Jánossal kapcsolatban voltak reklámozott hirdetések.
Van olyan polgármester, aki már látszik, hogy hajlandó erre, vagy a mögött álló párt hajlandó erre költeni, tehát, hogy nem csak a megafonosokra, hanem konkrét személyekre, akiket el akarnak majd adni a választáson.
Természetes, és hogy ezen ponton tegyük hozzá, hogy ezzel nincsen semmi probléma szerintem. Tehát, hogyha azt gondoljuk egyébként, hogy sok ember van a közösségi médián, és nem gondoljuk a politikai hirdetéseket ördögtől valónak, akkor nyilván az, hogy jelölteket akarnak felépíteni a közösségi médiába, és ezt részbe fizetett hirdetésekből teszik, ez természetes. Azt is tegyük hozzá, hogy nyilván ugyebár azok az új alapelvek, amik pontosan nem ismerünk, mert csak azt látjuk, hogy hogyan változik mondjuk az érdeklődés, vagy a like szám mondjuk egyes posztokon, de azért kevésbé hangsúlyosan jelennek meg általában organikusan a politikai tartalmak, ugyebár a felhasználók falain. Ez azt jelenti, hogy egyébként, hogy nehezebb politikai témákkal organikusan egy komoly érdeklődő bázist kialakítani, többet kell fordítani mindenkinek a hirdetésre, és természetesen Budapesten már abszolút látjuk például, hogy azért vannak olyan szereplők, akiknek a kampányára költenek, és viszont ez még nagyon a kezdeti fázisában van. Én azt gondolom, hogy erről többet igazából az elkövetkező hónapokban fogunk látni. Most még azért a sokat hirdetett témák azok alapvetően javarészt országos vagy európai kérdések körül forognak. Egy nagyon fontos kivétellel az, hogy Budapest az mennyire élhetetlen város, és Budapest az mennyire bizonyítéka annak, hogy az egész ellenzék képtelen arra, hogy akár az országot, akár az Európai Uniót, akár önkormányzatokat vezessen. Ez egy visszatérő témája a fizetett hirdetéseknek is, és ez a megafon tematikáján is végigvonul, és újra-újra előkerül.
Az látszik-e, hogy ahogy már beszéltünk már arról, hogy milyen témák és milyen üzenetek mennek át a megafonon keresztül és a Fidesz narratívájából. De hogy látszik-e, hogy mondjuk az ellenzéknek mi a legfontosabb üzenet? Megjelenik-e még mindig például fizetett hirdetésben az ellenzéki oldalon a kegyelmi botrány, vagy ők ezt már elengedték? Visszatükrözi-e a politikai narratívát az, hogy ők mire költenek pénzt?
Hát ez a pedofilmentegető narratíva például, ami a DK-nak mondjuk megjelent az óriás plakátjaiban is, ez megjelenik fizetett hirdetésekben is, és nyilván ebből a szempontból hasonlóan működik a minden kampánystáb, hogy azért, hogyha vannak olyan üzenetek, amikre úgy érzik, hogy jól mehetnek, vagy veszélyesek lehetnek a politikai ellenfélre, akkor azt mindenhol tolják. Tehát ebből a szempontból én kevésbé látom azt, hogy lenne egy teljesen más, hogy mondjam, kampány, logika a közösségi médián a más médiumokhoz képest. Itt alapvetően ugyanazokat az üzeneteket hangoztatják, és hát most egy nagyon magas labdát kapott az ellenzék. Azt tegyük hozzá ugyanakkor, hogy egyelőre mondjuk Magyar Péteren kívül, akit most persze definíciós kérdés, hogy lehet most már nyilván politikai szereplőnek mondhatjuk, csak nem pártszereplőnek, de hogy Magyar Péteren kívül egyelőre nem nagyon látjuk azt, hogy ebből valaki érdemben tudott volna profitálni, azon túlmenően, hogyha nyilván zsugorodik a Fidesz szavazótábora, és a többi párt szavazótábora csak szinten marad, akkor az relatíve egy erősödésnek tűnhet, de továbbra is azt látjuk, hogy egyébként, hogyha eltávolodnak a Fidesztől a szavazók, akkor nem nagyon találják a jelenlegi pártpolitikai térben azt, hogy merre fele gravitáljanak.
Közben itt előkerestem a Lakmusznak az utolsó jelentését, és abban az van, hogy az ellenzéki szereplők csak 1,7 millió forintot, a teljes költés 4%-át fordították a kegyelmi üggyel kapcsolatos kormánykritikus narratívára. Ez azért viszont azt mutatja, hogy vagy össze-vissza lőnek, vagy elengedték magát a témát, nem?
Én azért azt gondolom, hogy ez nem egy olyan téma, amiben most tudunk, hogy mondjam, egyértelmű kijelentéseket mondani. Szerintem ennek még annyiban a közepén vagyunk, hogy korábban volt arról is szó, hogy Magyar Péterről kicsit leszállt a Megafon. Hát szerintem a Magyar Péter és a családja magánéletével, családon belül erőszak, stb. Kapcsolatos tartalmat még bőven fogunk látni fizetett hirdetésben is. És én azért azt is gondolom, hogy igen, hogy szerintem ezzel a témával még fognak foglalkozni az ellenzéki pártok, azt ugyanakkor látják szerintem, hogy van most egy olyan felemelkedő, rájuk veszélyt jelentő potenciális politikai szereplő párt, Magyar Péter, aki lehet, hogy ő maga tud ebből a témából a legtöbbet profitálni. És szerintem itt van azért ebből a szempontból egy dilemma, hogy mennyire álljanak bele egy olyan ügybe, ami lehet, hogy egyébként nem az ő szavazótáborukat növeli. Jelenleg szerintem az látszik, hogy mint új politikai szereplő, Magyar Péter sokkal nagyobb érdeklődést tud kiváltani, mint akármilyen üzenete azoknak a politikai pártoknak, amelyekre az előző választáson is lehetett szavazni, vagy különállóan, vagy listán, vagy közös listán.
Látszik-e valami olyan üzenet az ellenzéki pártoktól, ami közös? Vagy látszik-e, hogy náluk hol van a fókusz?
Nem, szerintem nem nagyon. A fizetett hirdetések alapján nem. Tehát ez az a fajta kakofónia, ami már szóba került, ez továbbra is jellemző. Én ezt kevésbé látom. Nyilván, hogyha túlmegyünk csak a Facebookon a fizetett hirdetések világán, akkor azért alapvetően szerintem azt látjuk, hogy a kegyelmi ügy volt az, amelyben mindenki a saját politikai üzeneteit próbálta belevinni, tehát ebbe volt némi egység, de nem koordináltság, hanem csak hasonló felvetések. Egyébként én azért azt látom, hogy a különböző pártok most inkább kicsit széttartanak az üzenetükbe, és valószínűleg ez így lesz az elkövetkezőkben is, tehát ilyen teljes kánon szerintem itt kevésbé lehet várni. Nyilván, hogyha van egy politikai botrány, akkor arra azért ráugranak, és azért azt is tegyük hozzá, hogy az ellenzék összességében azért talán nem csak és kizárólag a Facebook hirdetésektől várja azt. Tehát, hogy ennek a kormányzati kommunikációban nagyobb a szerepe.
Hát jó, csak ugye 19-ben Karácsony Gergely igazából azzal is nyerte meg, vagy hát arra döbbent rá akkor a Fidesz, hogy ők mennyire nem használták ki ezt a terepet, és akkor még Karácsony Gergely volt, aki ezt meg nagyon kihasználta.
Igen, ez jogos felvetés. Én azóta azért mintha azt látnám, hogy ez, tehát ő azt, hogy az ellenzék számára ez valami csodafert fegyvert jelenthet, ezt sokkal kevésbé mutatják, mind a számok, mind talán a kampánystratégiák kevésbé gondolják így, és valóban azért fontos egyébként ez az utalás, mert valóban 2018-as választás után volt az, hogy az egész Megafon birodalom elkezdett kiépülni, és ez a kommunikációs stratégia, hogy hangosítsuk fel a jobboldali hangokat a közösségi médiában elkezdődött, és én összességében azt látom, hogy egyébként annyiban ez biztos, hogy sikeres volt, hogy valószínűleg nem véletlen az, hogy a kormány oldal is sokkal kevésbé hangos ma, mint mondjuk volt 2018-19 környéken abban, hogy meg kell regulázni a közösségi média vállalatokat. Egész egyszerűen azért, mert azt látják, hogy kiválóan tudják ott a politikai akaratukat érvényesíteni.
Blanka, még azt mondjuk el, hogy mikor és mivel találkozhatnak az olvasók, tehát ez mennyire rendszeres, és az elkövetkező pár hétben, hónapban mi az, amire fókuszáltan figyelni fogtam?
Hát ez abszolút rendszeres. A Lakmuszon van egy külön aloldal, választások 2024, ahol mindent gyűjtünk, ami ennek a projektnek a keretében készül. A legfontosabb az ez a grafikon is, amit mutattunk adás közben. Ez minden héten keddenként frissül, a politikai kapitál kutatói frissítik, tehát itt egy ilyen heti költést lehet nézni mindig az előző héten, illetve a PC-nek csütörtökönként két hetente szokott kijönni egy ilyen nagyobb narratíva elemzése az elmúlt két hétnek a költéseiről, erről mi a Lakmuszon is, 444-en is beszoktunk számolni, és a Lakmuszon pedig folyamatosan írjuk a tényellenőrző cikkeket azokról a megfogható pontatlanságokról, hamis információkról, amik ezekben a hirdetésekben vannak. Úgyhogy Úgyhogy ez az, amire lehet számítani, illetve azon kívül, hogy az oldalunkon nézik a hallgatók, nézők ezeket az elemzéseket, az szerintem még érdemes kiemelni, amikor a platformoknak a felelősségéről beszéltünk még korábban, hogy az azért egy nagyon nagy előrelépés, hogy maga ez az egész hirdetésfigyelő projekt is azért jöhetett létre, mert a platformoknak, saját maguknak, részben az EU-s vállalásoknak köszönhetően van egy mindenki számára elérhető hirdetési adatbázisuk. Tehát, hogyha valaki beírja a Google-be azt, hogy Facebook Ad Library, illetve hogy Google Transparency Library, azt hiszem, akkor saját maga is elérheti ezeket a hirdetéseket, és csinálhatja ugyanazt, amit mi egyébként csinálunk hétről hétre, csak mi ugye leszűrjük a teljes adatbázist, és próbálunk tényleg ilyen szabályszerűségeket látni, meg narratívákat elemezni, de bárki, aki egyébként akár a Facebookon, Google-ön találkozik egy ilyen fizetett hirdetéssel, arra rá lehet kattintani, és meg lehet konkrétan nézni, hogy ki fizette az adott hirdetést, az, hogy ez hány emberhez jutott el, hogy mennyi pénzt költöttek rá, ez médiatudatossági szempontból nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel legyünk tisztában, hogy kik azok, akik meg akarnak minket találni ezekkel az üzenetekkel. És hát, ja, az meg egy következő kérdés, hogy ez a transzparencia a platformok részéről, ez mennyire lesz előremutató, hathatós, mert hogyha arról beszélünk, hogy az a cél például, hogy transzparens legyen a költés, és oda van írva egy reklámhoz az, hogy Megafon, az akkor mennyire transzparencia, mennyire tudjuk visszakövetni azt, hogy akkor most tényleg ez mennyi részben származott közpénzből, ez a kormányzati üzeneteket mennyire koordináltan tartalmazza, ez már egy másik kérdés. De az alap az azért megvan, amit ezeken az adatbázisokon végig lehet követni.
Igen, ez nagyon fontos, és hogy valóban, hogy Blanka mondta, tehát végül is ez már egy ilyen, ez egy nyomásnak az eredménye, hogy ezeket az adatokat közé kell tennie a platformoknak, ezt tényleg bárki nézegetheti, és igen, hogy érdemes egyébként, hogyha fizetett hirdetés az arcunkba ugrik, és kicsit érdekel minket azt, hogy kik és mennyi pénzből, hogy akarnak minket befolyásolni, ezeket bárki nézegetheti, és ezek a hajmeresztő számok, ezek tényleg korábban is ugyebár kiolvashatóak voltak az adatokból, ami még talán így érdekes lehet, hogy haladunk előre a kampányba, hogy láthatjuk majd azt is, hogy hogyan próbálják egyébként a különböző hirdetési módszereket valamilyen módon hát ügyesen, vagy a hirdetési szabályokat valamilyen ügyes módon kikerülni, tehát ezért itt az is egy kérdés, hogy mi az, amit egyáltalán politikai hirdetésként azonosít a Facebook, mi az, amit nem, és ebben, hogyha megnézzük egyébként a kormányzati, akár a kormányzat oldal megjelenő hirdetéseket, ott is találunk egy elég nagy fokú ilyen önkényességet. Valami abba a kategóriába kerül, valami nem abba a kategóriába, és nyilván ugyebár az talán azért a Facebooknak is fontos, hogy ne tűnjön összessége a politikai hirdetés irtózatosan magasnak az összbevételeken keresztül, de ezeken a címkézéseken, vagy akár félre címkézéseken keresztül, amelyeket szintén monitorozunk, azért azt is meg lehet nézni, hogy hogyan lehet ezekkel a kategóriákkal játszani.
Az elkövetkező hetekben új szereplők is biztos be fognak lépni egyébként erre a hirdetési piacra. A Szentkirályi Alexandrát ugye majd még csak most tudjuk elkezdeni figyelni, de valószínűleg Vitézi Dáviddal is ez lesz a helyzet. Úgyhogy érdemes lesz keresni és figyelni a Lakmusz és a Political Capital oldalait. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Zöldi Blanka, Lakmusz főszerkesztője, és Krekó Péter, a Political Capital igazgatója. Én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra, viszont látásra.